Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, a 12. versből hangzik Istenünk élő szava. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem adatott az emberek között és az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Nem csekély cinizmussal valaki egyszer ezt a mondatot mondotta, úgy érzem, némi igazság van benne, már nem csekély cinizmussal fűszerezett. Jézus Krisztus földi ittléte során meghirdette Isten országát, és jött helyette az egyház. Cinikus, de mintha igaz lenne ez a mondat sok helyen, hiszen emlékeztek, ez a Jézus, ez a názáreti ácsmester, ez a tanító, vándor proféta, zöld mezőn, virágok között madarak csiripelését példaként hozva, egyszerű földművesek napi szintű gyakorlatára utalva, beszélt Isten országáról, olyan egyszerű, olyan tiszta, olyan egyértelmű volt az evangélium. Aztán eltelt alig pár száz év, mondják azok, akik vallják ezt a cinikus gondolatot, és jött helyette az egyház, a maga uralmával, pozíciójával, a rang éhségével, és bár ilyen egyszerű a Krisztus evangéliuma, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, mert nincs az ég alatt senki, aki által kellene nékünk megtartatnunk, évszázadok szóltak arról, hogy milyen dogmák, milyen hitelvek, milyen alapvető tanítások kell, hogy jellemezzék az egyházat, és rögtön ok támadt arra, hogy ezek a dogmák feszültséggé, vitákká, ha kell, fegyveres harcokká legyenek. Pedig ilyen egyszerű, hogy nincs az ég alatt senki más, aki által nékünk meg kellene tartatnunk. Miért hát a reformáció a 16. században, és miért, ha kell a reformáció itt és most? A válasz ilyen egyértelmű. Hát azért, mert az evangélium ebben a mondatban sűrűsödik, hogy nincs az ég alatt senki, aki által nékünk meg kellene tartatnunk. Hirdettetik ez a mondat az egyházban, abban a közösségben, ahol embereket, személyeket, emberi közvetítőket neveztek ki üdvösség közvetítő eszköznek, az egyház ezzel a joggal lépett fel, hogy az üdvösséget, mint intézmény közvetíti, és hogyha szükség volt a reformációra akkor a lényege ez, hogy nincs senkiben másban üdvösség, és nincs senkire szükség másra, semmilyen eszközre. És itt a mában, ahol olyan sokan ok és olyan sokféle fajta eszközt neveznek meg, hogy te hogyan lehetsz boldog, megoldott életű ember, hogyan élheted az életedet tartalmasan, jönnek eszmék, jönnek vallásos eszmék, jönnek szekuláris eszmék, amelyek bejelentik ránk az igényüket, a gondolatainkra, az időnkre, ezzel a céllal, hogy ők téged megtartanak és boldoggá tesznek. Miért a reformáció itt és most? Azért, hogy ne felejtsük el soha, hogy nincs senkiben másban üdvösség, vagyis nincs senkiben másban megtartatás. Egy valaki tart meg az életem harcaiban, zsákutcáiban, kudarcaiban. Egy valaki képes bennünket kegyelmes szeretete által hordozni. Ez a valaki, akiről a reformáció ma is szól. És akiről Máté azt a sok tartalmas, fontos gondolatot, amit tudnunk kell és tudnunk illik, ha a 16. és azt követő századok reformátori tevékenységére gondolunk, átjárja és beragyogja. Kérlek, Máté, hogy jöjj hozzánk közelebb, és gazdagíts bennünket mindazzal a tudással, amelyet fontosnak tartasz, hogy elmondj, ne felejtsük, nincs senkiben másban üdvösség. Máté, ha lépsz.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, így a reformáció havának utolsó hetében, közelegve a reformáció napjához, amit mindenki ismer, hogy 1517. október 31-én valami világtörténelmi esemény történt, amely megváltoztatta Európa, és aztán az egész világ történetét. Az az érdekes, hogy az emberiség nagy része kicsit megmaradt a hagyományok, a legendák szintjén ennél az ismeretnél. És úgy tűnik, hogy a protestáns egyházi közbeszédben is ez a szép, kegyes hagyomány él tovább, nem merünk szembenézni avval, amit a történelemtudomány bebizonyít. Miről van szó? Azt mindenki elismeri, amit a képen látunk, hogy itt van Luther Márton, ahogy éppen a Wittenbergi váltemplom kapujára szögezni ki a tételeit. Hát ugye maga ez a 19. század végi ábrázolás jól példázza a hozzáragadt igazi protestáns legendákat vagy hagyományokat, mert itt nem más látunk a képen, mint hogy amire kiszögezi a vártemplom kapuján, már ott vannak a 19. században bronzba öntött tézisek, 95 tétel, vagyis hogy a képalkotó már nem törődött abba, hogy hát Luther korában nem így nézett ki a vártemplomnak a kapuja. Ez még egy kisebb dolog, a probléma ott kezdődik, hogy 49 évvel ezelőtt egy katolikus egyháztörténész, aki nagy Luther kutató volt, felfigyelt arra, hogy maga Luther Márton soha semmilyen írásában nem beszélt arról, hogy ő a Wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte a 95 tételt. Ezen kívül saját kortársai se írnak Luther életében erről, hanem majd halála után az ő jó barátja, Philip Melanchthon ír erről, a Wittenbergi vártemplom kapujánra történt kiszegezésről. Igen ám, de talán sokan tudják, hogy ez a jó barát egy évvel később, a reformáció kezdete után egy évvel, 1518-ban Luther hívására érkezett Wittenbergbe az egyetemre, ugye klasszika filológiát, teológiát tanítani. Vagyis aki ír róla először, Melanchthon nem szemtanú, hanem úgymond hozzárakta a saját korának joggyakorlatát. Igen, ezt talán sokan tudják, a középkorban, koraújkorban élő, bevett gyakorlat volt a vitapontokat, a tételeket kirakni városházák, vagy akár templomok kapujára, hogy a nép kezdjen rajta vitatkozni, gondolkozzanak. Mert bármennyi a feudalizmust szokták úgy megközelíteni, hogy az valami nagy despotikus rendszer, intézmény volt az emberiség történetében, aki tanult középkori történet, az tudhatja, hogy ezért ez nem így volt. A városok a középkorban nagyon nagy önállósággal rendelkezhettek, és a városi polgárság, akinek döntő szava volt bizonyos kérdésekben, még ilyen egyházi kérdésekben már a középkor második felében elkezdhetett volna dönteni. Ez lehetett volna a hagyományos út. De Luther Márton, aki ugye Ágoston rendi szerzetes volt, a téziseket csak egyházi belső gondolkodásra, először magán az Ágoston renden belül szerette volna, és azt szerette volna, hogy ez a rend terjeszti majd fel a katolikus egyház más fórumai felé, és úgy éri el a célját. De, ami biztos, 1517. október 31-ére elkészültek a tételek, kinyomtatásra kerültek. És ezek a kinyomtatott tételek, amelyből első nyomtatásra 30-40 készülhetett, olyan kezekbe is kerültek, amelyen Luther nem akarta, hanem egyszerűen gyújtó ponttá vált. És túl lobbant azon, amit Luther először gondolt. Miről van szó a 95 tételben? A 95 tételben nem egyfajta új egyház kezdetéről. Nem is akár csak kora egyházának, a reneszánsz pápaságnak valamilyen gúnyiratáról, amelyet mondjuk Erasmus elkövetett, amikor megírta a Balgaság dicsérete című művét. Hanem ebben a 95 tételben Luther, az ágostorrendi szerzetes azt hozza elénk, ki bocsáthatja meg a bűnt. Az egyház, annak bármelyik képviselője, a pápa, és a pápán keresztül, a pápa különböző búláján keresztül a búcsú cédulát árosító ember, vagy pedig egyedül az Isten kegyelme adhatja a bűnbocsánatot. Erről szól a 95 tétel. Nincs itt új rend. 95 tétel nem mondja kétségbe a papi nőtlenséget, vagy egy csomó középkori egyházra jellemző szokás, vagy akár dogmát, de a lényeg, hogy mihez megy vissza Luther Márton, azt mondja, az igazság forrása a Szentírás. És ezt teszi a mérleg egyik tányérjában, és a másik tányérba a pápaságnak a 16. században hirdetett tételeit. És mérlegre kerül a két gondolkodás. És ha valaki újra elolvassa ezt a 95 tételt, kiderül, hogy minden esetben Luther csak azt kérdőjelezi meg, amit akkor úgy látja, hogy a Szentírás alapján nem igaz. Sola Scriptura. És ugye ennek a következménye a Sola Scripturának a többi szóla. Ugye egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem. Ez a reformáció lényege. Az újra megtalált Szentírás. Ez lesz az, amely az utóbb reformációt követő évszázadokban, amikor reformációt ünnepel Isten népe, a protestantizmus, mindig a kiválasztott ige szakaszok arról szólnak, akár ószövetségi, vagy akár újszövetségi a szakasz, a Szentírás újra megtalálása. A Szentírás újra megtalálásának öröme. Ez az, amit, mint közvetítő, mint első kezdeményező, igenis emberileg Luther Márton, ebbe egy fontos kapocs, de ez Isten kegyelmének a megnyilvánulása a reformáció. De fontos az, hogy mi, 21. századi protestánsok, tisztában legyünk a történelmi tényekkel. Mert ma ott tartunk, mai példa, mindenki kikeresheti a Magyar Rádió református félóráját, akik beszélnek különböző dolgokról, reformáció koráról, az alapvető egyháztörténeti ismeretek is homályá, köddé válnak. Messze van. És nem is ez a lényeg. Persze az a lényeg, amit a reformáció ad, központban a Szentírás. De ennek az öröme kell, hogy kötelességé váljon mindenki számára, és megismerje azt a kort, amelyben a reformátorok alkottak. A reformációról való gondolkodásnak egy szép példája, hogy a reformáció második nemzedékéhez tartozott Calvin, aki azt mondta Lutherről, hogy az egyház sűrű ködben járt, de jött Luther, és megmutatta a Szentírást, és ezt az utat, amikor megláttuk a Szentírás felé vezető utat, ezt az utat járjuk ma is, és jönnek újabb mások is. Ez az a keskeny úton kívánunk járni. Nem véletlen, hogy amikor a Szentírás nyomán, a Biblia fordítás, ami 1590-ben elkészül, ugye Vízsonyban a Magyar Szentírás lefordítása, mint ugye közvetítő, a futárként sokan tudják, Szent Simonnel Albert végezte Gönc és Vízsony között ezt a szerepet, jóval később, de ezt az életpályát folytatva, a közvetítő szerepét 1624-ben Calvin főműve, az Institúciók a fordítása elkészül. Ezen van egy vagy két bibliai példázat. A keskeny útról és a széles útról, a Jézus által mondott példázat kerül a Magyar Institúciók fordítás címlapjára. A világban egyedül ilyen gazdag teológiai megközelítés címlapon grafikailag nincsen. Nem véletlen. Igenis, a magyar reformáció, hogy meglátjuk a példákat is, a képi ábrázolásokat is, adott olyan pluszt, amire büszkének kell lennünk, de ezt a hagyományt ápolnunk, őrizni kell. Teltek az évszázadok, és a reformáció, a reformátorok emlékezete eljutott oda, hogy a 19. században, főleg a német evangélikus protestánsok úgy érezték, hogy a nagy reformátoroknak nem csak mondjuk egy teológiai teremben kell valami emléket állítani, vagy nem csak mondjuk a Luther által fordított Biblia címlapján legyen meg Luther Márton, hanem igenis, ahogy a korszak nagy hadvezérei, királyai, úgy az általuk fontosnak tartott reformátoroknak is legyen köztéri szobra. Az első ilyen köztéri szobor, ugye Luther kapta, 1821-ben készült el Wittenbergbe, ezt látjuk. Ez egy ilyen neogótikus szobor, érdekes, hogy a kiválasztott művész pont azt a korstílus, ugye a középkor kedvelt stílusa, a gótika, azt választotta keretként, amelyet lehet így mondani, a Luther által indított folyamat is részese volt, hogy megdöntse, hisz talán ezt is sokan tudják, hogy Németországban a német fejedelmes, mert Németországuk nem volt, ugye a német római birodalom volt, a gótika tovább élt, még Luther korában is. Ez a szobor viszont a lényeget fejezi ki, a kinyitott szentírás, amikor a szentírás az emberek közé kerül. És itt a nagy szobor, amely ilyen, ugyanúgy Luther a fő alak, de ott vannak a többiek. Ez a szobor Wormsba készült. Talán tudják azt sokan, hogy 1521-ben volt a Wormsi gyűlés. Ez a Wormsi gyűlés mind a reformáció történetében, mind Luther életében nagyon fontos volt. Ez egy birodalmi gyűlés volt, ahol Luthert beidézték a német-római császár képviseletében, ott volt maga a császár is, 5. Károly, és kérdőre vonták, hogy azokat, amelyeket olvashattak Luthertől az elkapott iratok alapján, Luther vállalja. Hát ez is a hagyomány mondja, hogy ekkor Luther a nagy nyilvánosság előtt mondta azt, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Lehet, hogy ezek a szavak így nem hangzottak el, de a lényeg, az állandó hitvallás, hogy Luther vállalta, hogy a leírt mondatok az övék, és ezek a mondatok szellemiségében ott van a sola scriptura. Egy képes lap erről, az emlékműről, és egy másik Luther szobor Németországban, az Erfurti szobor. Ez szintén a Wormsi gyűlést mutatja. Ugye Luther itt még ilyen ágostani szerzetesként jelenik meg, hát ez megint nem felel meg a történelmi tényeknek, nem minden ábrázolás hozta, mert ugye amikor 1517-ben vállalta a reformátori szerepet, onnantól kezdve viszont magát nem tartotta szerzetesnek, tudjuk az életét, hogy mit jelentett, például ugye megházasodott. Ami viszont fontos, az a bátor, hitvalló magatartás. Ehhez egy apropó volt a reformáció kezdetének a 400. évforduló. Egy háborús időszak volt, ugye az első világháború már 3 éve tartott, ezért ez a érem öntött vasból készült. Itt még látunk egy-két reformációval kapcsolatos érmet. Ez, ami a szélen van, ez egy Melanchthon érem, középen egy nagyobb Luther érem, ez egy 1934-ben Luther bibliafordításától elkészült a teljes szentírás lefordításának, 1534-ben annak az évfordulójára készítette az evangélikus egyház. Itt látunk egy olyan érmet, ahol Calvin és Luther együtt van, és alul pedig az 1936-ban készült Calvin érem. Hát ezek az érmek, amelyek a Debreceni Református Kollégium gyűjteményében találhatóak, hát szomorúan azt kell mondani, hogy hát nem sok, nagyobb külföldi, akár világi, akár még katolikus éremgyűjtemények több protestáns érmet tartalmaznak. Hát ilyen a mi történelmünk, hogy bár nagyon ősiek a nagy református kollégiumaink, ugye Debrecent és Pápát, a reformáció első hullámában, ugye amikor még csak a lutheri reformáció érte el Magyarországot, 1531-ben alapították Pápát és Sárospatakot, és Debrecen pedig 1538-ban, nagyon korán, de hát tudjuk, hogy ezek a nagy iskola könyvtárak, amelyek fantasztikus könyvtárakkal rendelkeztek az idő során, sok nehézség, tűzvész vagy éppen Sárospatak esetében számüzetést kellett elszenvedniük. Mielőtt a Calvin emlékeket egy picit pár mondat erejéig bemutatnám, Calvinra gondolva, a calvini gondolat egyik legjobban megérthető a 25. genfi zsoltáron keresztül, ezért annak az első versét énekeljük el, Szívemet hozzád emelem.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és még nem szégyenítek meg, nem nevel senki rajtam, mert szégyen nem vallana,
köszönöm szépen, most ezen a mai alkalommal nem kívánok hosszasan értekezni Calvin magyarországi hatásáról, hisz a Calvin évek erre nagyon jó alkalmat adnak. Ugye itt a gyülekezetben is, amikor Calvin egy napjáról volt szó, a Calvinról kapcsolatos genfi emlékeket bemutattam. Így tényleg csak egy-egy emlékre koncentrálva hívom fel a nagy genfi reformátorra a figyelmet. Ez egy nagyon különös emlék, kivitelében nagyon egyszerű, egy nyomtatványról van szó, egy metszetről. Mégis miért különleges ez? Mert a Calvin alak nem másból van képezve, mint szövegből. A keret végig szintén szöveg. Az apostoli hitvallást találjuk benne. Ez a reformációnak egy fontos üzenete, hogy életünk egyáltalán, mint emberként kell hordanunk magunkban a Szentírást, és minden cselekedetünk egy hitvallás kell, hogy legyen. Ezt nagyon szépen fejezi ki ez a 19. század elejéből származó metszet, ez is a Debreceni Református Kollégium gyűjteményében található. És egy olyan ábrázolás, amely nagyon közkedvelt, sok lelkészi hivatalban is megtalálható, ez 1909-hez köthető. Az első magyarországi Calvin ünnepséget egy országos szinten, Calvin halálának a 300. évfordulóján 1864-ben tartották, de az igazi, amikor a egyetemes reformátusság és a magyar reformátusság találkozni tudott, megismerték egymást, gondjait is, bánatait, hiába kisebb-nagyobb kapcsolatok voltak az elmúlt évszázadokban, gondoljunk a gályarabok kiszavítására, gondoljunk a peregrinációra, de mégis ezek a kapcsolatok nem voltak intézményi szinten olyan szorosak. Ehhez nagyon nagy előrelépés volt, hogy 1909-ben egy nagy delegáció vett részt a genfi ünnepségeken, nagy magyar delegáció, és annak a következménye, hogy a világ reformátossága megismerte a magyarokat, hogy híres svájci teológusok látogattak Magyarországra, ezen kívül elkezdték az évforduló kapcsán Calvin műveinek a magyarra fordítását, és Genfbe pedig a magyar teológusok számára ösztöndíjat létesítettek. Itt látjuk azt az emlékművet, amelyet talán sokan látták. Láthattak a teológiának, ugye a Ráda utca épületének az első emeletén, láthattak a Calvin hagyománya című kiállításon is. Ezt a műalkotást szintén 1909 körül, 1908-ban egy magyar szobrászművész Horvai János készítette a genfi reformáció emlékművének pályázatára. Külön díjat kapott, nem sorolták be a többi pályamunka közé, nem ezt valósították meg. De szellemiségében igenis mutatja a reformáció lényegét. Mit látunk? A reformátorok két csoportja, egyik szélen Luther, másik szélen Zwingli, középen az ülőalak, Calvin. Mindenki kicsit a gondoktól, a fájdalomtól mellett, sok vért szült a 16. század is. Kicsit el vannak fáradva, megterhertek. De a lényeg az nem más, mint az Atyára bizakodva feltekintő Krisztus. Ez két szint, de mégis egy épül, a Calvin alak fölötti Krisztus mutatja meg azt az utat, amelyet a reformáció is fontosnak tartott. És ez a megvalósult alkotás Genfben, sokan látták, annak is csak a főcsoportja, a reformátorok sorrendben, Knox, Calvin, Farrer, Béza. De amiért mindenki büszke, magyarként és reformátusként, hogy itt az emlékművön Bocskai Istvánnak a szobra is helyet kapott. Igen, ezért a magyar reformátusoknak idézőjében sokat kellett fizetni. Sokat kellett úgy is fizetni, hogy az egyház történetében sok szenvedés, sok harc volt, hogy Bocskai István kiérdemelte, hogy ide kerüljön, és úgy is, hogy 1909 körül a magyarok adták az egyik legjelentősebb adományt a genfi emlékműre, amely az évszám is mutatja a reformáció kezdetének a 400. évfordulójára készült el. Egy szép Calvin ábrázolás 31-ben, érdekes módon Zwingli halálának a 400. évfordulójára készült, másik oldalon Zwingli van, de most nem ezt választottam ki, a debreceni kollégium falán. Talán sokan látták ezt az ábrázolást eredetibe is, a Calvin téri egyházközség, Calvin terméhez felvezető lépcsőházba található. Láthatták a rekonstrukcióját a debreceni Calvin János 500 éve kiállításon, és láthatják most címlapon, ha valaki a Calvin csillag című újságot kézbe veti. Egy közeli kép, Roth Miksa alkotása 1934-ből, de ez a lényeg, hogy ez a üvegegyüttes, ez egy magasabb teológiai szintet mutat be, mint egyszerűen csak emlékeztet Calvinra is a két nagy magyar református fejedelemre, ugye Bocskai István és Bethlen Gáborra. Van egy bibliai ige, nagyon jól kifejezi mind Calvin, mind pedig a református fejedelmek gondolkodását, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És alul, még mellette két mécses láthatunk. Ezt a részt, az alsó szintet, bizonyíthatóan, mert az első tervváltozatok megvannak, nem más rendelte, mint a Duna mellék akkori püspöke, dr. Ravasz László. Ő tartotta fontosnak, hogy igenis a bibliai ige és a szimbólumok egyé váljanak Calvinra és a magyar református fejedelmekre való emlékezéssel. Ugye a mécses, gazdag szimbóluma, csak egy-egy bibliai hely, lábad előtt mécses az én, a te igéd, ó Uram, de egyáltalán a elrejtett mécses, vagy pedig a megmutatott mécses mutathatja azt a lángot, ahogy egy keresztény embernek a beletörtött olajjal lángolni, világítani kell. Így világítottak a reformátorok és a református fejedelmek is. Egy technikai rész, ugyanez az ablak, másik oldalról nézve lehet látni azt, hogy egy ólombetétes ablaknál mennyi apró tartószerkezet kell, hogy olyan gazdagon szép legyen, mint amit, ahogy láthatni kell, a belső részen. Az milyen komoly szerkezet, középen egy nagy vast rúd biztosítja ennek az üvegnek a állékonyságát. Lehet ezt példázatnak felfogni. Szükséges egy kemény vasrúd az életbe, ami biztonságot ad. Hogy az üveg se törjen össze egy nagyobb szél idején, úgy kell az, hogy a mi életünkben is, ahogy a reformátorok életében is, legyenek biztos pontok. A megmutatásról, a külföldi kapcsolatokról beszéltem, ez igaz a Calvin érem idején is. Amikor 36-ban az institúció elkészülésének, Calvin institúciójának a 4. évfordulójára a Magyarországi Református Egyház érmet készített, akkor készült egy olyan érem, amelynek egyik oldalán már a készművele kezébe tartó megpihenő Calvint látjuk egyik oldalon. Másik oldalon a magyar változaton az a kéz, amely a szívet tartja kezébe, ugye szívemet, mint égő áldozatot adom neked, emelem eléd, Uram. Ez van a magyar változaton, viszont a latin, amit a külföldi vendégeknek külkapcsolatok céljára szántak a magyar reformátusok, a Magyar Református Egyház címere, amely magában egy hitvallás, ami ugye Debrecen címere, kiegészítve Bethlen Gábor jelmondatával, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És még egy Calvin emlék a reformátusok lapjának, nem a mostani, most vasárnapi, hanem a következő november 1. vasárnapjának számába fogom ezt bemutatni. Nagyon jól fejezik ki azt, amelyet szintén adott a reformáció. A tudás. A tudás nem csak a kiváltságosoké. A tudás, az oktatás mindenkié, hogy minél többen tudjanak írni és olvasni, hogy tudják olvasni a Szentírást. Mert ha csak kevesek tudnak olvasni, akkor tényleg kiváltság lesz maga a Szentírás ismerete. Ezért hozza létre Calvin, reformálja meg magát a genfi oktatást is. Így jött létre a Genfi Akadémia, és annak első rektora volt az ő tanítványa Béza. Ő kettőjüket látjuk egymás mellett ezen a bélyegen, amelyet a Genfi Egyetem alapításának 400. évfordulójára adtak ki, és mellette pedig az egyetem új épülete. Ma már külön van a református teológia, és az egyetem külön vált egy szekularizált világi intézmény, de mégis őrzik az alapítók emlékét. Itt a fő épületben, a nagy előadóban két emléktábla van. Az egyik Calviné, a másik Bézáé. Nem lehet letagadni az őst, a múltat. Akkor valami megszakad. Nagyon helyesen nem ezt teszik könyvben. Erről szól ez a bélyeg is. És erről szólt egy nagyon különleges freskó, amely a Rónyai Gimnáziumnak a freskója volt. Mielőtt erre kitérnénk, énekeljük el a 42. Zsoltár első verszakát.
Mint a szép híves hatakra, a szarvas
Nem kívánok visszaélni az idővel, úgyis ezek az emlékek, amelyekről szó van, ha máshol nem a reformátusok lapjában már többször bemutatásra kerültek. Inkább ezeknek az emlékeknek a szívét, a lelkét kívánom közelhozni. Mit látunk itt? A Lónyai Gimnázium új épületének dísztermében egy hatalmas freskó, egy 17 méter hosszú, széles freskót helyeztek el, festettek meg. Ennek a freskónak nem véletlenül a szíve, nem más középen, mint a kinyitott Szentírás az alfa és az omegával, és fölötte a Krisztus szimbólum, a Krisztogam. Ezt a freskó középrészt veszik körül először a nemzetközi nagy reformátorok, Calvin, Zwingli, Luther és a többiek, és mellettük pedig a magyar protestantizmus nagyjai, első Rákóczi György, Rólánczi Zsuzsanna és a többiek. És láthatjuk az aláfestett bibliai igét, amely első Rákóczi György jelenmondata is volt. Nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Egy másik részlet erről a elpusztított freskóról, mert 43-ban átadták az épületet nagy ünnepséggel. A reformáció napján 43. október 23-án, vagy október 31-én este. De hát az élet másképp alakult. Második világháború idején adták át. Majd a 40-es években a fordulattal, mind az egyházi életben, mind a világi életben először elkövetkezett nagyon sok egyházi iskola átadása. De a Lónyairól először nem mondtak le. Majd 52-ben az akkori egyházi vezetés önként felajánlotta az államnak ezt az épületet. Nem volt rá szükség, úgymond. Hatalmas küzdelem, hatalmas szenvedés, nyersanyaghiány idején épült ez az iskola, és mégis feladták. Az őseink hitét követni kell, de a bűneit nem. Erre jó példa ez a történet. Mert aztán 1970-ben, amikor a használó Marsz Károly közgazdasági egyetem úgy döntött, hogy a dísztermet átalakítja, ezt az egész freskót megszüntette, tornateremmé alakította át a dísztermet, és lebontották. De él az álom! Az öreg diákok, a lónyai és öreg diákok nem felejtették el ezt a freskót, és szeretnék újra helyreállítani. Mert mi a lényeg? Középen a Szentírás. És akkor még egy másik reformátorról már csak egy-két mondat, akit nagyon elfelejtettünk. Zwinglióról van szó, a helvét reformáció első alakjáról. Pár napja volt halálának a napja. Ő 1531. október 11-én halt meg. Semmilyen református média. Egy sort sem szentelt az emlékének. Próbáltam ösztönözni. Írjanak róla. Legalább a 67 tétel, amely Zürich életében ugyanolyan fontos volt, mint Wittenberg életében a 95 tétel. Nem. Feledjük el Zwinglit. Ezt éljük meg a Calvin évek alatt is. Nagyon jó, hogy Calvinról beszélünk, de ahhoz, hogy Calvin azt a teológiai összességet, amit az institúcióban megalkotott, előzmények kellettek. Luther és a reformáció helvét ágának első generációi. Ilyen volt Zwingli. Ezt nem felejtették el a németek sem. Mutattam a Wormsi Luther szobrot. Itt a nagy Luther szobor alatt két medallion, ilyen tondószerű ábrázolás látható, együtt van a helvét reformáció két nagy alakja, Calvin és Zwingli. Na ott tartunk, hogy Calvinról beszélünk, hisz a reformátusok lapja címlapon mindig hoz egy Calvin idézetet, és azt általában lelkész, vagy pedig más a református egyházban mérvadó ember magyarázza. Legalább a címlapon oda került Calvin. És hát van az a kis sorozat, amely hozzám kapcsolódik, a ábrázolása. Bár sokkal fontosabb az első oldal, hisz ott maga Calvin szólal meg. De Zwingli, ez a nehezen érthető alak, hisz maga ment a csatába, mint tábori lelkész, vette a kardot, és ott halt meg. Akiről Luther Márton is azt mondta, hogy Isten büntetése volt rajta, mert nem ugyanazt vallotta az úrvacsora tanában. Ez az alakja a reformációnak úgy néz ki, hogy itt Magyarországon se fontos. Pedig, ha a helvét reformáció hatását nézzük Magyarországon, legelőször Zwingli neve szerepel. Azt talán sokan tudják, hogy már Mohács előtt megjelentek Luther tanúi Magyarországon. 1523-ban és 1525-ben, ugye a mohácsi csata előtt egy évvel is, a Rákosmezei Országgyűlés foglalkozott a protestantizmus kezdeteivel, és halálra ítélte, aki a Luther-féle Pest is vallja. De rá pár éve már Mohács után vagyunk, 1534-ben már az országgyűlés a Zwingli féle pestis követők ellen, és ugyanezt a halálos ítéletet hirdette. Tudjuk, hogy ez nem következett be, hisz az ország kettő vagy három része szakadt, és nem adatott meg, hála Istennek, hogy az ellenreformáció elején tűzzel és vassal üzzék a reformáció tanait követőket, ez majd egy hosszabb időszak volt, de nekünk, magyaroknak különösen is fontosnak kell lennünk a Zwingli féle örökségnek, hisz a református egyház hitvallási iratai, leginkább a második helvét hitvallás nem más, mint a zürichi és a genfi reformáció ötvözése. Nem egyszerűen a calvini reformáció tanai, a református egyház, a magyarországi református egyház dogmatikai alapjai. Annál egy nagyobb öröksége a miénk. Ezért nem lehet elfelejteni az első zürichi reformátort. És a második, a Zwingli utódjáról egy jó példa, hogy Ausztriában, amely ugye évszázadokon keresztül a Habsburg birodalom fő része volt, az anyaország, ott pár évvel ezelőtt Bullinger, Calvin nagy barátja, Zwingli utódjának az emlékére, ahol alig érnek protestánsok, kiadtak bélyeget. Ezzel szemben mi történt Magyarországon? Se emlékkönyvet, se bélyeget, de magam nagyobb egyházi megemlékezésre se tudok. Hát a legjobb példa, hogy itt mellettünk, a kicsi Szlovéniában, ahol alig érnek protestánsok, munkaszüneti ünnep, a reformáció ünnepe. Ma Magyarországon, ha most kivételesen nem vasárnapra esne, azt lehet elmondani, hogy kevesebben mennek el a reformációi ünnepi istentiszteletre, mint egy vasárnapi istentiszteletre. Még a protestánsok számára se különös ünnep. Akkor hogy akarjuk elvárni, hogy egy nemzeti ünnep, vagy egy munkaszüneti ünnep legyen? Pár példát hoztam a magyar reformátorokkal kapcsolatos emlékekről is. Itt felül látjuk Calvint, ahogy őt angyalok koronázzák, nem igazából a reformáció szellemiségét mutatja ez a bélyegterv, de jó példa annak, hogy mennyire fontos volt Calvin alakja a magyarság számára, hisz egy bélyegen szerepelt Debrecen református 16. századi nagy püspökével, Mériusszal és az akkori püspökkel, Baltazár Dezsővel, ugye középen a debreceni református nagy templom. És egy megvalósult álom, amelyen nagyon sokat kellett várni Debrecen népének. Ugye a calvini tanok nagy közvetítője volt a 16. században Mérius. Mérius Juhász Péter az 1530-as években született, és 1572-ben halt meg. Az ő halálának a 300. évfordulóján már 872-ben felmerült, hogy Debrecenben kapjon köztéri szobrot. Elkezdték rá a gyűjtést, de mindig voltak fontosabb dolgok is, nem valósult meg a szobor. Aztán 1909-ben úgy gondolták, hogy egy közös szobra legyen Mériusznak, Calvinnal, ez a szoborra se gyűlt össze elég pénz. Pont azért, mert a magyar reformátusok inkább a közös nagy szoborba, a Genfibe adtak be pénzt, és aztán 1934-nek kellett elkövetkeznie, amikor a debreceni nagy új épületű egyetem mellett a parkban négy magyar reformátor kapott szobrot. Mériusz Juhász Péter, Huszár Gála nyomdász, Szent Simonnál Albert és Komáromi Csipkés György. Egy másik alkalom menni ezeket részletesen az ő munkásságot bemutatni. Egy levélzáró bélyeg 1917-ből, ezzel és a hozzá kapcsolódó következő képpel zárnám a mostani tényleg csak mozaik szemek felvillantásából álló alkalmat, amely remélem ahhoz hozzásegít, hogy igenis érdeklődjünk a reformátorok életműve iránt, a magyar reformáció nagyja iránt is. Ehhez alkalmas ez a bélyeg is, jó pár bélyegképen Lutherrel kapcsolatos eseményeket látunk, Wormsi gyűrés, a már említett vártemplom hagyomány szerinti kiszögezés a vártemplomnak a falára, a 95 tétel, vagy maga a Warburg vára, ahol Luther, mint György barát, ezt is sokan ismerik, a Warburgi vár fogságában a teljes szentírás lefordította. Ugye azért kellett neki fogságba lennie, mert a Wormsi gyűrés birodalmi átkot mondott ki a fejére, ami azt jelentette, hogy bárki szabadon büntetre őrültet megölhette. Ha ő nem lett volna az őt támogató, bölcs, ügyes, úgymond fogja, akkor Luthert lehet, hogy nagyon hamar megölik. Ezt mutatja egy vár, de ez a vár nem más, mint ez egy felvillanás helye, hogy igen, itt fordította Luther németre a teljes szentírást. Ugye a vár képe alatt Calvin, a tordai országgyűlés, Torda kapcsán mindenki annyit szokott megjegyezni, hogy 1568, ugye amikor négy bevett vallásról beszél a tordai országgyűlés, ez az utolsó. De ez szokott szerepelni a könyvekben. De előtte két dologra még hagyj hívjam fel a figyelmet. 1557, amikor a tordai országgyűlés akkor 57-ben elismerte a luteránus reformációt törvényileg. Nem egy önálló zsinat volt, az országgyűlés, az erdélyi országgyűlés ismerte el. Majd 1564-ben, pár nappal Calvin halála után a tordai, az erdélyi rendek országgyűlése a katolicizmus és a luteránus tanok mellett önállóan szabad vallásgyakorlással biztosította a kálvini elveket, vallókat. Ez is ritkaság Európa történetében. És ez után következett az, hogy 1568-ban a luteránus elveket vallóknak is megadták a szabad vallásgyakorlás jogát. Még egy-két alakot látunk itt, Bethlen Gábor, Bocska István, a nagy református fejedelmek után többet hallottunk. De egy hölgy is van a sok férfi közül, lehet, hogy talán a legbátrabb volt mindnyájuk között, Lóránti Zsuzsanna, első Rákóczi György felesége. Mind a ketten nagyon komoly bibliaolvasó emberek voltak. Mégis mind a ketten nagyon más gondoltak a calvini reformációra. Ez egy érdekes történet. Most a felhívom a figyelmet, akit érdekel, olvasson utána, kik voltak a puritánok. Annyit megsorolok, hogy maga Lóránti Zsuzsanna volt a legnagyobb támogatójuk Magyarországon. És a férje a puritánok nagy ellenfele az egyházon belül. Nem ítélkezünk a két irányzat között. Mind a kettőnek megvolt az áldása, meg egy kicsit a kára is. De ami lényeg, ez a hölgy, Lóránti Zsuzsanna egy kivételes talentummal volt megáldva. Maga a saját korában egyedi módon tudta megérteni a szentírás tartalmát. Külön kommentárokat állított össze a Bibliából, azok a szemervényeket kiadta. Nagy támogatója volt a kora egyház községeinek. Nem véletlen az, hogy Sárospatak néve, Sárospatak reformátusai, a fejedelemasszony halálának 350. évfordulójára ebbe az évbe egy harangot öntetett Rólánka Zsuzsanna emlékére. Ez is egy szép emlékezés, mert ahogy Calvinnak nem maradt meg a sírja, Calvin maga rendelkezett így, Rólánka Zsuzsannának sem maradt meg a sírja, mert a történelem viharai ezt elpusztították. Az egyházközség megöntette a harangot. Itt látjuk. De mi is tudunk segíteni, mert annyi pénzük volt, hogy a harang elkészüljön az öntésnek az előlegét, kifizessék. Na most ott áll az Őrbottyányi műhelyben, ma beszéltem a lelkésszel, Sárospataki lelkésszel, de nincs pénz, hogy az egészet ki tudják fizetni, hogy felkerüljön a toronyba, és így húzódik, pedig a felirata alapján a 350. évfordulójára készült. Természetesen nem probléma, hogyha ez majd később kerül elhelyezésre. De milyen szép lenne, hogyha minél többen, akár csak jelképes adománnyal is segítenék ennek a harangnak, amely a nagy református fejedelemasszony emlékét hivatott ápolni. Ez a harang, mint harmadik harang, a legkisebb harangként Patak népét, Patak diásságát hívná Isten igéjének hallgatására. Mert a reformáció, a reformátorok üzenete, értéke nem az ő személyes emberi teljesítményük, hanem a sola scriptura. Erről gondoltam, hogy a mai alkalmon beszélek, hogy lássuk az ő portréikat, de ezek a kis mozaik szemekben előtűnő portrék ne egy emberi arcképcsarnok legyen előttünk, hanem egy Biblia felé mutató kéz, ahogy láttuk a Lunyai gimnázium freskójánál. Mind a Bibliára mutat Luther, Zwingli, Calvin és a többiek. Ezt a kinyitott Bibliát kell kezünkbe venni és olvasni. Ez a reformáció igaz örömmel. A Biblia, a Szentírás megtalálása, ez kell, hogy sugározzon mindenki arcán. Ez volt megtartó erő évszázadokon keresztül, ez fejeződik ki a 90. Zsoltárba, ezért fennállva énekeljük el a reformátusság ősi himnuszát, a 90. Zsoltárt.